Jó reggelt kívánok, kedves Judit, köszönöm, hogy befáradt.
Jó reggelt kívánok.
Tárgy van a város rendőrökkel, most annyi helyen intézkednek, hogy az valami őre, arra gondoltam, hogy holnaptól, amikor minden lefagy, és rengeteg csúszós útszakaszon, hát sajnos váraton rengeteg baleset lesz, úgyhogy még nagyobb létszámra ki kell majd mászniuk.
Hát ki biztos, hogy ki kell, mert rengeteg a baleset mostanában a sajtóban ezt lehet.
Na most amiről viszont elején beszélünk, az az egészen rémisztő történet, hogy itt Kismunhalas környékén mi történik. Hát olyan tömeges megbetegedés és van a határőrizeti szervek sorában, hogy nem is tudom, hányan kerültek kórházba, mi az új adat?
Két ütemben több mint százan vannak. Nem, nincsenek kórházban, hanem ja, betegek lettek, orvosi ellátásra kapnak.
Mi? Tudják már, mi ez a fertőzés?
Hát ezt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy milyen típusú fertőzésbe szenvednek, de egyet tudni lehet. Ezeknek a kollégáknak a szervezete leamortizálódott. Annyit szolgálnak a határon, hogy eleve számítani lehetett arra, hogy a hideg beköszöntével valami utol fogja őket érni. Én mindig azt tanítjuk az embereknek, és ezt orva szájba közli a sajtó média, hogy egészségesen kell táplálkozni. Egy 24 órás szolgálatba, amit adott esetben kin vannak a határon, nagyon nehéz egészségesen táplálkozni, vitaminokkal teletömni önmagát. Ott olyan ételeket adnak, amely kalóriát termel. A kalória dús étrend pedig nem biztos, hogy a legegészségesebb ezekben az időszakokban. Meg kell várni az orvosi jelentéseket, gondolom nyilvánosságra fogják hozni. Egyébként is két hét múlva, hétfőn 16-án rendőrségi érdekegyeztető tanács lesz, és rá fogunk kérdezni, hogy mi történt a határon, és milyen intézkedéseket hozott a rendőrség.
Mondja, véleménye szerint mi szükség van arra, hogy ilyen háborús viszonyok legyenek a határon, amikor dupla kerítés van, pillanatnyilag nincs menekült áradat, az ügykezelését alatt egyszerűen meg lehetne oldani. Mi ez a felhajtás?
A szakmában nem kívánunk beleszólni, tehát a szakszervezeteknek ez a része, ez nem kívánatos, hogy véleményt nyilvánítson. Egyet viszont igen elmondok. Jelen pillanatban kitalálta az egyik megyei főkapitány, hogy hogyan lehet spórolni a határa leküldött rendőrök túlóráin. Ez annyit jelent, hogy ha lemennek a rendőrök szolgálatba, akkor 12 órát egyhuzamba szolgálatot teljesítenek a határon, majd a 4 órás pihenőidőt ugyanott kapják meg mindenféle javadalmazás nélkül. Az azt jelenti, hogy letölti a 4 órát ott a sátorba vagy valahol, és utána újból 12 órára szolgálatba áll. Hát micsoda dolog ez? Ezen kell spórolni ma a kormánynak?
Kell egyébként ezen spórolni, vagy ez ilyen önmagától ilyen
az a baj,
helyi
hogy
elhatározás, mert most akkor
ez egy kísérleti jelleg, és legjobb tudomásunk szerint más megyei főkapitányságok is átvették ezt a metódust. Ami annyit jelent, hogy ennyivel kevesebb túlórát fizetnek a kollégáknak.
Uh-huh. És hát akkor tegyük hozzá, hogy ezeknek a kollégáknak a legnagyobb része az otthonától távol teljesít
szolgálatot. Teljesen természetes, hogy ez, ők máshol dolgoznak, és akár 5 napon keresztül csinálják ezt, akár 14 napon keresztül, 14 napos váltásban, akkor is távol vannak. Ma amortizálódik az állomány teljes egészében, és az a kérdés, hogy mi lesz velük? Mi lesz velük, amikor ennek vége lesz, vagy mikor lesz annak úgy vége, hogy normális életet élhessenek. Hiába mondja bárki, hogy a rendőr arra esküdött fel, amikor a szolgálatba belépett, hogy az ország egész területén szolgálatot teljesít. Azért van egy határ, amit a szervezet tűrőképes, és talán ezt mutatja Kiskunhalas is.
Hát igen, és akkor ugye az ásotthalmi út mellé a földbe vésett üzenet azért eléggé egyértelmű, amit azért a kormány nem tudott eltüntetni, aztán most már eltüntették, nyilván oda küldtek egy földgépet, azt leradírozták, de az a felirat egyértelmű üzenet az ott határőrizeti és rendvédelmi szolgálatot teljesítőknek tele van a hócipője. És ezt így megüzenték, hál' Istennek a drónoknak ezt a felvételt a sajtó lehozta. Hát ilyen viszonyok vannak a határon. Na most ez szakszervezeti kérdés is, hogy a munkakörülményeket hogy...
Ezek munkavédelmi kérdések. Jelen pillanatban folyik a rendőrségen a munkavédelmi képviselő választás, és nagyon remélem, hogy a kollégák veszik azt a fáradtságot, hogy önmaguk közül megválasszák a munkavédelmi képviselőt. Ettől függetlenül azért a munkavédelmi feladatokra nagyon odafigyel a rendőrség, hogy aztán határon hogyan történik, ezt nem tudom. Egy évvel ezelőtt voltunk kint a határon, azóta nem látogattunk ki, nem is akarok kimenni, mert abban az esetben, ha kimegyünk, a rendőrök nem beszélnek őszintén velünk, nem is félnek beszélni. Tehát mióta ez az új szolgálati törvény megszületett, azóta olyan magatartási szabályokat állítottak be a rendvédelmi dolgozóknak, legyen az rendőr, közalkalmazott vagy kormánytisztviselő, amely állásvesztéssel is járhat adott esetben, ha nem megfelelő módon kommunikálja ki az eseményeket, vagy egyáltalán kommunikálja. Például a Facebookon nem lehet üzengetni, nem lehet úgy fellépni, hogy én rendőr vagyok, és ezt tapasztaltam, mert ki tudja, hogy a következő napon azért bemehet-e szolgálatba.
Megfigyelik a alkalmazottakat?
Hát kérem, a Magyarországon mindenkit megfigyelnek, és azt figyelnek.
Hát de jó hír, így kora reggel. Köszönöm szépen, akkor minden üzenem, hogy hagyják abban, nincs rajtam mit megfigyelni, mert hát ugye arról volt szó, hogy
én csak a rendőrökről beszélek.
Igen, igen, hogy a belügyminisztérium a munkatársakat szoros megfigyelés alatt tarthatja, ebbe bele tartoznak a titkosszolgálati eszközök is természetesen, hogy ezt alkalmazzák, tapasztalják?
Hát akkor nagyon rosszul dolgoznak, ha tapasztaljuk.
Ja, azért ha tudjuk, hogy megfigyelnek, mert hogy olyan jól csinálják, hogy nem veszük észre.
Igen.
Jó, de hát ez egy ilyen bizalmi válságot jelez, amit ön mond, hogy az emberek úgy dolgoznak, hogy lényegében meg vannak fosztva a véleménynyilvánítás, érdekképviselet mindennapos formájától, mert az érdekképviselet az rendben van, hogy van egy szakszervezet, hogy önök vannak, na de ha nincs kommunikáció érdemben, hanem úgy kell megsejteni, hogy hol mi a helyzet, az egy bizalmatlansági alaphelyzet.
Tehát a 2010 után, főleg 2012-ben, amikor elvonták a szolgálati nyugdíjat, amikor megváltozott a rendszer, amikor kitiltották a szakszervezeteket igazából abban az időben a munkahelyekről, akkor egy egészen másféle világ kezdődött a rendvédelembe. És ez nem biztos, hogy minden területen így van, de a rendvédelembe igen. Megváltozott az emberek munkai magatartása, nem tudtak nyíltan beszélni egymással. A közösségek, az emberi közösségek, a baráti közösségek megszűntek. Megszűntek, mert nem tudhatták akkor, hogy ki hogyan viszonyul a másikhoz. Az elmúlt évben nagyon sok helyen jártunk, és ott a kollégák biorobotoknak titulálták önmagukat. Én ezt mindenhol elmondom, ahol tudom, mert ha az ember biorobottá válik, és az a feladata, hogy csak végrehajtsa a feladatot, és eltűnjön a munkahelyéről, az nagyon szomorú. Nagyon szomorú. Az emberi magatartás, az ilyen típusú emberi magatartás, az öli a szervezetet, az árt az egészségnek, árt a közösségnek, és az árt az ellátandó feladatoknak is.
Jó, de visszatérve 2010-re, amikor megvonták ezeket a kedvezményeket, többi között ugye korengedményes nyugdíjat, stb., akkor azt mondták elég sokan, és cikkeztek erről az újságok, hogy hát persze azért az abszurd volt, hogy valaki 25 év szolgálat után elmehessen nyugdíjba, míg másnak 45 évet kell legőriznie valahol, hogy miért vannak ezek az extra előnyök a rendvédelmi dolgozók körében, és jogosnak tartották.
Tehát az állampolgárok örültek annak, hogy megvonták a rendvédelembe ezt a kedvezményt.
Volt ilyen hang.
Zömében ilyen volt, de nem gondoltak arra, hogy a rendvédelem a kísérleti nyúl volt. Abban a percben, amikor a rendvédelemben megszűnt a korhatár előtti ellátás, akkor átmentek a bányászokra, átmentek a vegyészekre, igen, átmentek mindenkire, és mindenhol megszüntették a korhatár előtti ellátást. Aki eddig örült, azt mondta nyakon a gyerekek...
Kapta.
Így van, nyakon kapta, és azt mondta a gyerekek, igazatok volt. És olyan szigorú ma a rokkantsági nyugdíjban lét feltétele, és olyan kevés ellátást kapnak a kollégák, hogy abból nem lehet megélni. Nem lehet megélni, és ezért fordulhatott elő éveken keresztül, hogy 20 éves szolgálattal az utcára került a rendőr, a betegség miatt nem tudta ellátni a feladatát. És amikor ő felszerelt, nem így szerelt fel, és
ennek tudatában vállalta ezt a szolgálatot.
Hát így van. A mostani fiatalokat gyakorlatilag nem nagyon érdekli, hogy mi lesz 20-25 év múlva. Tehát nem, aki most rendőrnek, vagy tűzoltónak, vagy bévésnek jön, az eljön azért, mert idézőjelbe téve viszonylag jó a fizetésük, a kezdő fizetésük. Jó volt legalábbis a garantált 168 ezer forint előtt, mert ma azért egy nettó 160 ezer forint az nem annyira jó, ahhoz képest, hogy kínál a határon, a határvadász napi 20 órába, és próbálja elfogni, vagy nem elfogni, csak nézni a határt, hogy mi történik ott.
És hát akárhova rendelhet.
És akárhova is rendelhetik, igen.
Tehát mondjuk ahhoz képest ez egy rapszodikus és egy nehezen kiszámítható program, hogy dolgozik az ember.
Így van, mindenki azt remélte, hogy a rendvédelmi életpálya az valami pozitív elmozdulást hoz. Ez igaz volt, mert a pedagógusokat irigyelte mindenki, a pedagógusok után jöttek a rendvédelmisek, azt tudni kell, hogy az első ütemben a 30%-os keres béremelés, amit kaptak a kollégák, most csak az egyik pilléről beszélek, az egy jó béremelés volt annak, aki megkapta a 30-at, de már akkor is előfordult, hogy olyan magasan volt valaki besorolva, és úgy kellett a pótlékjai, oda fölvitték a pénzt, hogy nem kapott csak 1-5% közöttit. Uh-huh. Ez volt 2015 júliusában, 2016 januárjában 5%, megint csúszott visszafele egy kör, aki nem kapta meg az 5%-ot, és most lesz 5%, és megint visszacsúszik egy kör, aki 0-át fog kapni. Tehát amikor majd beépül az egész 2019 januárjában, amikor dotálni fogják azt, hogy hány évet dolgozott a testületnél, mert a szolgálati időpótlékot még nem vezették be. Hát kíváncsiak vagyunk, hogy az állam ezt a szolgálati időpótlékot megadja el a kollégáknak, akik erre jogosultak lesznek pluszba, mert akkor az egy magas keresetnövekedés lenne.
Az mit jelent pontosan, hogy egy bizonyos idő után évente emelkedik automatikusan?
Nem évente emelkedik, hanem három évente, igen. Uh-huh. És jelen pillanatban, aki 20 évet teljesített már szolgálatot, vagy 25 évet, ha jól emlékszem, akkor az a rendészeti illetményalap háromszorosát kapná meg. Ez durván egy 120 ezer forint pluszba. Ez pénz, de ezt nem vezették be, mert a 3 éve nem lesz a költségvetésnek erre pénz, hogy bevezesse. Uh-huh. Ugye aztán mindenki elfeledkezik arról, hogy ennek a rendvédelemnél nem csak rendőrök dolgoznak és bévések, tehát nem csak szolgálati viszonyban állók, hanem mások is. De mielőtt erre rátérnék, elmondanám, hogy az új szolgálati törvény által beharangozott életpályának még van két lába. Az egyik, hogy lakáshoz jutás feltételeit próbálta volna rendezni, erre ezt úgy oldották meg, hogy váltsa ki a csokkot, vagy kérje munkáltatói hitelt 5 millió forintig.
Azért ez nem ugyanaz.
Ez nem ugyanaz, mint ha kedvezményes lakáshoz juttatom a kollégákat. Budapesten nem lehet a csokkot igénybe venni, mert nincs új lakás, hiszen a csokk igazából az új lakásra jár, az a 10 millió forint, amit kedvezményesen ad az állam. Budapesten ez nincsen. A kollégák meg nem veszik igénybe, mert vidéken sem, mert azért, ha nem tudja a feltételeket teljesíteni...
Ha nem fog beleugrani a hitelt.
Így nem fog beleugrani.
Az nyilván, hogy nem kevesen kötelezik el most már magukat.
A munkáltatói támogatás 5 millió forintig esedékes. Hát azt ígérte nekünk a minisztérium, mert ugye a belügyminiszterrel már 3. éve nem sikerült beszélni, hogy aki kér, annak a rendelkezésére áll az 5,5 millió forint ma a rendvédelemben.
Azt hiszem, ez nagyon jól hangzik.
Hát jól hangzik, de ugye ez 2017. január 1-től ketyegne az óra, hát majd meglátjuk, hogy a fizetések hogy alakulnak februárban, hiszen az a januári fizetés, most a kollégák a decemberit kapták, és mi lesz a továbbiakban. A harmadik láb pedig, amit az érdekképviseletek hajtottak, hogy a beteg emberek, akik a rendvédelembe, szolgálati viszonyról beszélek most kifejezetten, nehogy azt higgye mindenki, hogy boldog-boldogtalannak járna, azok, ha megbetegednek szolgálat, nem a szolgálat közben, mert hogy lelőtték, vagy elgázolták, hanem a szolgálat testése alatt olyan betegséget szerez, amely összeköthető ugyan a szolgálattal, de nem bizonyítható teljes mértékben. Mondjuk a 20 éves szolgálatot teljesítő, az utcán szolgálatot teljesítő rendőr, az olyan reumatikus megbetegedéseket szed össze, amire nem mondhatják azt, hogy
nincs összefüggés a szolgálateljesítés és a betegség között, lenne.
Ha nem kap segítséget, akkor az utcára kerül, ha nem tudja a feladatát ellátni, a szolgálati feladatát. Ezért bevezették az úgynevezett betegségi járadékot. Ezt sem kaphatja meg mindenki, hanem aki legalább 10 éve szolgálatban van, tehát igen, és nem mehet ki a rendszerből, hanem olyan állásokat kell nekik találni a rendvédelem területén összességében, amit a betegsége mellett el tud látni.
Mert ebben mi a baj? Ez egy nagyon normális dolog.
Ez egy nagyon normális dolog.
Tehát aki nem tud már utcai szolgálatot testelni, nem tud bevetésen részt venni, stb., az kapjon egy hivatali állást, vagy valami.
Igen, gondolja, hogy hát szerintem most azt keresik, hogy hány kerti munkást lehet foglalkoztatni, meg hány nem is tudom, hogy milyen állásokat fognak
azt mondja, hogy nincs megfelelő álláskínálat a rendszeren belül, hogyha megbetegszik egy rendőr, aki kiesik.
Ennyi tömegével nincs. Uh-huh. Tehát tömegével nincs, mert itt azt nem tudni, hogy hányan fognak jelentkezni. Mi azt javasoltuk, hogy képezzenek egy központi tartalékot, és helyezzék rendelkezési állományba ezeket a kollégákat, akik nem tudják a szolgálati feladataikat így ellátni, és már nem tudnak olyan státuszt biztosítani a részükre, ami nem megalázó persze. Mert azért erre is gondolni kell, ha valaki nem őrnagyként, de mondjuk őrmesterként szolgálatot teljesített, és kint rendesen ellátta a feladatát, vagy körzeti megbízott volt, az nem biztos, hogy elmegy udvar csöpögetni. Még akkor is, ha tudja, hogy azzal, hogyha nem fogadja el, akkor kiesik az ellátásból. Márpedig, ha nem fogadják el a kollégák, akkor semmiféle betegségi ellátást nem fognak a jövőben kapni. Hát ez lenne a három pillér. Nem nagyon örülnek már, tehát itt annak vége annak az örömkódexnek, hogy de jó, hogy bevezették nálunk az életpályát. Egyre inkább azt látjuk, hogy milyen negatív dolgok kerülnek előtérbe, és ha azt látják a kollégák, hogy ugyanakkor mellettük másoknak is bevezetik az életpályát. Most a mentősöknek ígérnek valami életpályamodellt, ahogy hallottam. Nem lehet összeegyeztetni a feladatokat egymással. És devalválódik ez az életpálya. A pedagógusnál is devalválódik.
Igen, és most olvasni, hogy a civil közoktatási platformnak a követelései sorában, hogy az életpálya modellt szüntessék meg, át kell gondolni, nem hozta a hozzáfűzött reményeket. Miért konkrétan? Miért nem? Azért az mégiscsak jó dolog, hogy elkezdek egy szakmát művelni, és azon belül látok egy előre menetet. Ilyet, olyat, mikor, milyen, hány év után, milyen képzettség mellett, stb., milyen teljesítéssel, milyen fizetéshez jutok, hogyan lehet előre jutni a karrierpályán, stb. Azért ez jó, hogy tervezhető.
Hát azért gyakorlatilag...
Alapvetően nem tudom, hogy mi a baj vele.
Gyakorlatilag a rendőröknek nincs karrier ilyen szempontból. Én nem bánom, mint volt főiskolai tanár, hogy sokszor az előre lépéshez plusz vizsgakövetelmények vannak, hiszen ezt meg kell tenni, de a rendfokozatban történő előlépésnél is vizsgakövetelmény van, a munkakörben való előlépésnél is vizsgakövetelmény van, ha más kategóriába lépek, akkor is vizsgakövetelmény van, mikor fog erre felkészülni? Ez nem olyan anyag, amit a kezébe adnak és tanuld meg, hanem ülj le a számítógép elé és csináld. Azért a végrehajtói szolgálatban nem mindenki úgy számítógépes van a rendőrségen, és ülj le és csinálja. Tehát ez egy abszurd helyzet ilyen szempontból.
Hát elég elszomorító, amit mondta, hogy nincs karrier lehetőség, vagy nincs.
Hát így, nincs olyan karrier lehetőség, ami vonzaná a kollégákat, és ezért elég nagy a fluktuáció, őszinte vagyok. Tehát elég sokan elmennek, ezt mutatja azt is, hogy nem vonzó, hogy nagyon nehezen tudják összeszedni a határrendészeket.
Hát most ugye ez az újabb 3000-es létszámbővítés, amit végrehajtottak, hát ide kellett kedvezményeket adni.
Hát, kérdés, hogy megvan-e a 3000 fő így
ki. Azt most nem tudjuk, hogy megvan-e, de ez a terv.
Ez a terv, és a kollégák mit fognak az első 5 hónap után, amikor a határon szolgáltat teljesítenek, hogy ők erre gondoltak, vagy nem erre gondoltak. Azért főleg már az is furcsa, hogy a nagy munkanélküliséggel rendelkező megyékbe sem olyan könnyű már a kollégákat a határrendészekhez beszipkázni.
Tehát nem egy népszerű dolog, hogy
hát már nem.
Biztos állás, biztos állami státusz.
Másképp vannak a rendvédelembe szocializálva, mint a honvédségnél, ezt azért el kell mondanom. Ugye a honvédség az egy igazi katonai szervezet. Az a katona minden körülmények között elviseli a meteorológiai viszonyokat.
Hát azt igen.
Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy ma a határnál egy katona, aki len van rendszeresen, durván 600 000 forint környékén keres. Őt nem zavarja, hogy egy sátor alá kell neki bújni, egész egyszerűen megvan, jól érzi magát, és nem is akar elmenni onnan. A rendőrt ezt már zavarni fogja, és eddig is zavarta. Másként szocializálódott. Én azt látom, hogy ma a fiataloknak nagy része, hát lehet, hogy én egy régi módi ember vagyok, de viszont hiányzik az igazi katonai nevelés ahhoz, hogy ezt a feladatot rendesen el lehessen látni. És most pedig azt hallom, hogy szabaddá akarják tenni majd a fegyverviselést valahogy Magyarországon, lőtereket vezetnek be a megyékbe, és építenek. Hát akkor nem lövészetre kell megtanítani az ifjúságot, hanem valahogy valamilyen más magatartási szabályokat kellene elősegíteni, hogy élvezzék.
Lehet, hogy ez szakmai kérdés, és nem annyira az érdekvédelem területe, de miért kell rendőröknek a határon lennie, miért nem elegendő a határőrizeti szerv a katonaságok keretén belül?
Hát ezt talán tessék föltenni.
Jó, rossz helyet tettem fel a kérdést, csak nem tudom nem feltenni, mert akkor hangosan gondolkodunk, hogy mi a jó Istenért kell ezt összekeverni.
De nincs összekeverés. Ugye a rendőrség 2008-ig volt határőrség, 2008-ban megszüntették a határőrséget, és a kollégák nagy része, akit nem küldtek el nyugdíjba, mondván, hogy megszabaduljunk tőletek, azok a rendőrségen dolgoznak. Igen. Talán ma is a rendőrségen dolgoznak, mert még nem tudtak elmenni nyugdíjba, teljesen természetes. A katonaság olyan alacsony létszámmal működik jelen pillanatban, hogy nem tudná ezt a feladatot teljes egészében ellátni, bármilyen technikával rendelkezik. Ha ennél magasabb szintű technikát, elektronikát vezetnek be a határon, akkor esetleg ki lehet váltani az emberi munkaerőt. Kérdés persze, hogy ki lehet-e váltani. Kérdés.
Hát igen, be lehet kamerázni, meg érzékelő rendszereket felépíteni, meg egyebeket, de valószínűleg nem nélkülözhető, hogy ott járőrözzenek.
Igen, de hát ez nem is a mi feladatunk, hogy erről beszélgessünk, meg kell, hogy mondjam, mert nem tudok jó választ adni rá, hiszen soha nem merült föl kérdésként, hogy jelen pillanatban, hogy miért kell a rendőrségnek lemenni. Ezt tudomásul vette mindenki, mert nincs elég ember. Azért kell a rendőrségnek
jó. lemenni. Egyfelől a technikára, a kerítésre és minden egyébre retteltes pénzeket áldoz a kormány. Persze, ne hallgassuk el, ez az Uniótól kap egy bizonyos keretet. De miért nem teremti meg, és önök miért nem harcolják ki, hogy azokat az létfeltételeket, amelyeket ott biztosítani kellene otthonuktól távol szolgálatot teljesítő rendőrök számára, akár 5 napra mennek le, akár 1 hétre, rendelik őket oda, hogy ne műanyagból tákolt sátrakba aludjanak, mint ahogy azt láttuk nyáron az ásotthalmi területen, hogy egy árnyékos rész nem volt, ahova bemenekülhetne a szolgálatteljesítés után, vagy szünetben, vagy közben, hogy ezeket a feltételeket ki kéne harcolni.
Hát igen, ki kéne harcolni.
Hát látunk olyan kollégiumi szobákat, ahol úgy helyezték el a rendőröket, hogy egy diák nem vállalja. Komolyan mondom, ki kérné magának.
Ez azt hiszem a kezdet-kezdetén volt.
Hát igen, akkor így volt.
A kezdet-kezdetén, ma már teljesen kulturált körülmények között laknak, amikor bejutnak.
Hát amikor bemennek.
Amikor bejutnak a laktanyába,
igen,
vagy a
szállodába. De a határon kint még sokszor vizet se kaptak.
Hát azért ez sem, ma már ez sem igaz, hogy nem vizet se kapnak, hiszen ezért azok azok a kapitányok felelősek, akik küldik oda a határa a kollégáikat. És
tehát ezek rendezőtek, ezek
a viszonyok rendezőtek. Uh-huh. Az elején próbáltam utalni arra, hogy ebben a környezetben azért más típusú élelmiszerrel is el kéne látni a kollégákat, nem csak kalóriadussal, hanem ami az immunháztartását segíti, hogy erősödjön, mert ezek között a körülmények között, itt most mínusz vagy +2 fok van, és fázunk. A határon ez -15 fok is lehet, vagy -20 fok.
Hát annyi is lesz, például a mai szakától már -15-20 fokokat jeleznek ezeken a külső területeken.
Adott területen pedig nincsen biztosítva nekik a melegedés.
Várdos Judit a vendégem, a belügyi rendvédelmi és közszolgálati dolgozók szakszervezetének főtitkára, és azt a végszavát biztos a hallgató is elkapta, azt mondta, hogy nem szoktam politizálni, hiszen szakszervezeti vezető vagyok. Én nem is kérem, hogy politizáljon, de azért hadd idézzek már vissza egy mondatát az első félórás beszélgetésünkből, hogy komolyan 3 éve nem tudott találkozni Pintér Sándor belügyminiszterrel, 3 éve nem ő ereszkedik le a miniszter, hogy megnézze, hogy végig is a szakszervezetek mit látnak a munkaterületén?
Nem, rábízta a helyettes államtitkárára, hogy találkozzon velünk, és hiába hívják össze a belügyi érdekegyeztető tanácsot, ez egy konzultatív testület, közölte, hogy ő megkap mindent, ami ott hallott.
Tehát személyesen nem kell, hogy önökkel tárgyaljon.
Személyesen nem kell, hogy mi velünk tárgyaljon. Bár egy halvány ígéretünk van, hogy talán januárban leül, de hát ez kérdéses. Attól függ, hogy szerintem, hogy mit engednek neki meg.
Hát csak egy ember van fölötte, úgyhogy az a többes szám szerintem inkább legyen egyes szám, hogy a nagy ember mit, ekkora függőségi rendszer. Ezt egy rendvédelmi szervezeteken belül ez teljesen normális, hogy komoly függelmi viszonyok vannak, de beszüremkedik a politika ide is.
Hát nem a, igen, a politika beszüremkedik, és ennek szívjuk mi a következményeit, szóval érdekképviseletek 2012 óta. 2012 óta tették tönkre a rendvédelmi szakszervezeteket, legalábbis próbálják teljesen, teljes mértékben tönkretenni, és a tagságon múlik, hogy ki marad fenn, és ki nem.
Igen, a bohóc tüntetés óta nyilvánvalóvá vált, hogy a kormány megorrol a rendvédelmi szakszervezetekre, egyáltalán az egész szakmára, mert hogy jönnek ezek ahhoz, hogy ilyen cinikus eszközökkel tiltakozzanak bármi ellen is. Tehát az alapvető magatartás az a kormányzat részéről, hogy ha velem szemben bármilyen kritikát megfogalmaznak, akkor én azt nem meghallgatom, hanem megtorlom. Ezt önök azt hiszem elég egyértelműen élték át. De hát ezzel is lehetne valamit tenni.
Most átélték ezt a kormánytisztviselők is, hiszen az elmúlt évben, amikor bebizonyosodott, hogy azért a kormánytisztviselők is hajlandók bizonyos mértékben az érdekeiket sztrájkkal képviselni, pillanatokon belül eltörölték központi igazgatásba dolgozó, tehát a kormányszerveknél dolgozó kormánytisztviselők kormánytisztviselői napját, azt az egyetlen egy munkaszüneti napot, amit 92 óta kaptak.
Tehát puf neki.
Igen.
Így tiltakozzál, akkor
ez egy jelzés értékű, hogy ha tiltakozol, akkor ez a következménye. És ugye ők 2008 óta nem kaptak semmiféle béremelést, ezt mi látjuk a rendvédelem területén, hiszen itt is azért közel 2000 kormánytisztviselő dolgozik.
Tehát a rendvédelem berkein belül dolgozik 2000 kormánytisztviselő.
Durván 2000 kormánytisztviselő.
És 2008 óta semmilyen béremelésben nem részesült. Majd most fognak
a kérdés, hogy kapnak. Most 2017-ben biztos, hogy nem kapnak. Esetleg 2018 környékén van nekik egy ígéret, de hát ezt nem tudni, hogy mi történik.
Hát viselik.
Mit tegyenek?
Máshol nem kapnak munkát, örülnek, hogy van valami.
Ez sem igaz, mert elég nagy a kormánytisztviselői körbe a fluktuáció, hiszen ha nem emelkednek a bérek, és azt látom, hogy környezetében mindenkinek emelkedik a bére, akkor nem biztos, hogy a diplomámnak vagy a tudásomnak megfelelően nem tudok nem máshol elhelyezkedni a vállalkozói szférába adott esetben, bár erre törekszik a kormány, hogy ki rugdalja a rendszerből a kormánytisztviselők egy részét, hogy menjenek a vállalkozói szférába dolgozni. Hát aztán kérdés, hogy milyen vállalkozó lesz.
Ez egyébként normális lenne, így is elég nagy az egész, a kormányapparátus borzasztó létszámmal dolgozik, a dacára annak, hogy ennek az ellenkezőjével lépett kormányra 2010-ben Orbán és csapata, borzalmasan fel van dagasztva az egész államigazgatás, az egész kormányzati apparátus, úgyhogy ezek a rezsicsökkentés nevében elrendelt intézkedések sem hozzák meg azt az eredményt.
Én mint tiltakozom ez ellen, hogy általánosítsam, mint közigazgatási jogász, én azt mondom, hogy a rendvédelem területén nincs duzzadt apparátus, nincsen, mert nem lehet. Nem lehet, tehát ott nincsen, ott talán hiány is van még sok mindenkiből. Jelen pillanatban közel 10 000 közalkalmazott dolgozik a rendvédelem területén. A 10 000 közalkalmazottnak 2008 óta egy 2x5%-os keresett csökkenése volt, amelyet negatív módon hajtott, vagy keresett növekedése volt pótlékrendszerbe, és a garantált bérminimumra való átállásnál közel 6 000 rendőrségi közalkalmazott szenvedett kárt, mert rosszul sorolták őket át. És odáig jutott ez a közalkalmazotti körnek egy része, hogy nem meri peresíteni az igényét.
Mert perelhetne?
Ez perelhetne, és ezek a perek nyerhetők is.
Világosítson fel minket, hogy ez konkrétan mit jelent, hogy rossz besorolás miatt milyen módon kerültek.
Ez azt jelenti, hogy a közalkalmazottaknak két részből áll az illetményük, egy tábla szerinti illetményből, és egy munkáltatói döntés részéből. És egész egyszerűen úgy oldotta meg a munkáltató.
A belügy.
Én a munkáltatót mondom, mert mindegy, nem a belügy a munkáltatója, hanem a különböző országos hatáskörű szervek a munkáltatók.
Ja, itt most a közalkalmazottakról
beszélek, hogy egész egyszerűen a garantált bérminimumra úgy állította rá a kollégákat, hogy levette a munkáltatói döntés részéből és rátett, és egy filler béremelése nem történt.
Effektíve, abszolút értékben maradt, csak át lett csoportosítva valamennyi
egyik. És ráadásul még dokumentumokat se adott ki hozzá, hanem így a következő havi illetményt így kapták meg. Na már most ez peresíthető lenne, és ez nyerhető is lenne. Annyira megvannak egy része félemlítve, hogy hogy hallgatnak a főkapitányokra, hogy ne peresítsd, mert úgy is megkapott. Soha a büdös életben nem fogja úgy megkapni, hogy az igényet nem vitte bíróság elé. Mert a kúria nem döntött úgy, hogy egységesen meg kell oldani ezeket a problémákat.
Hát ez lett volna a következő kérdésem, hogy de hát miért nem vitték erre a szintre? Hát ez mindenkit egyformán hátrányosan érintett.
Így van. Hát most körülbelül 1000-1500 per van folyamatban a bíróságokon. Hát attól függ, hogy mikor fogja megunni a bíróság, hogy ennyi pert kezeljen
valamilyen szinten. És egyesíteni az ügyeket? Ehhez van lehetőség.
A 168 ezer garantált bérminimum pedig már minden pénzt el fog vinni a munkáltatói döntés részéről. Tehát már ott egy fillér nem fog maradni. És a jövőben nem lesz ilyen probléma, mert csak akkor fog emelkedni nekik az illetményük, hogyha a garantált bérminimum fog emelkedni. Ilyen egyszerű a történet.
Tehát akkor ez itt be is fagy.
Ez nagyjából be is fagy, akkor a közalkalmazotti bérek itt befagynak, igen. És ha nem fognak valamilyen más rendszerbe táblát emelni, vagy megoldani a tábla, a közalkalmazotti bértábla problémáját, akkor ők itt fognak helyben járni. Azért mondom, hogy nem olyan egyszerű a rendvédelem területén dolgozni. Aztán vannak itt munkavállalók, akik a munkatörvényként fatája alá tartoznak. Jelen pillanatban rájuk lehetne egyszerűen kollektív szerződést kötni, ha lehetne.
De hát itt ezen a területen nem lehet, ugye?
De lehet kollektív szerződést kötni, ha lennének annyian szakszereti tagok, hogy a szakszervezet tudja kezdeményezni a kollektív szerződést, és erre a munkáltató kész lenne. De minden olyan kedvezményt, ami a közalkalmazottakat megillette, azt a kollektív szerződésekbe törölte a munkáltató ma már. Tehát ott tartunk, hogy plusz juttatást nem lehet kiharcolni a rendvédelembe ezeknek a kollégáknak. Ilyen egyszerű.
No, hát azt szokták mondani visszatérve a rendvédelmi területen dolgozóknál, hogy a pálya nem csak azért vonzó, hogy itt egy garantált fizetés van, meg garantált nyugdíj, mondták ezt régen, hanem ugye itt vannak a béren kívüli juttatások, a ruhapénztől kezdve volt itt minden annak idején. Jobb időkben még bizonyos szolgálat teljesítésnél a úgynevezett veszélyességi pótlék, mint régi kádári fogalom azért tovább élt. Mi van ma?
Hát azért a veszélyességi pótlék nem kádári fogalom, mert veszélyességi pótlék azért ma is jár jogszabály szerint azokon a területeken, amit a jogszabály felsorol. Veszélyes anyaggal való munka meg. Tehát ez azért jár, aki ott dolgozik. Kafetéria rendszer van, 200 ezer forintos a kafetéria, amiből nagyon keveset lehet igazából kihozni, hiszen az adótörvények maximálisan megemelték azokat az adótételeket, amelyek a kafetéria elemeket sújtják. Ráadásul az adójogszabályból kafetérián kívül is kimaradt egy olyan rendelkezés, amely a banki költségeket ellensúlyozta 2016. december 31-ig, az egy adómentes juttatás volt. Kinél mennyi, tehát már szervezetenként kinél mennyi, a rendvédelemben és a belügy területén ez bruttó 4000 forint volt egy évbe. Aha. És ezt az utolsó havi fizetésével kapták meg.
Tehát ez a tranzakciós díjak, amelyek ugye a bankkártya, bankszámla működtetésből adottak. Ja, most nem kapják már meg.
Most ezt megkapják, de adó és járulék köteles, tehát a 4000-ből lett 2500 forint a rendvédelem területén, ugyanakkor tudjuk, hogy más minisztériumokban és más szerveknél több 10000 forint is lehet adott esetben, amit kapnak ezért. De 12000 biztos, mert havi 1000 forintot adómentesen lehetett adni a kollégáknak, tehát ez lehetett volna. Na, ez se adja. Ez a belügy problémája, mert ez ágazati probléma, itt mindenkinek egyformán kéne kapni. Nincs ruhapénz, a szolgálati viszonyban állóknak teljesen természetes, hogy van. A közalkalmazottaknak, a kormánytisztviselőknek, közalkalmazottaknak nincs. A rendőrségen dolgozó kormánytisztviselőnek nincs, de a belügyminisztériumban osztottak ruhapénzt valamilyen címen. Tehát mi nem tudjuk, hogy milyen címen kapták meg a kollégák, de ők kaptak. Hát akkor most erre mit lépjünk?
Hát ezt én kérdezem. Hát, hogy
évek szóval óta mondjuk, hogy egy tisztességtelen dolog, ezt mindig elmondjuk a rétülésen, a januári rétülésen, és mindig azt üzeni nekünk a pap Károly, hogy nincs költségvetési fedezete, és fedezetlen kifizetés pedig nem vállal, mert az bűncselekmény. Na hát.
Érintette egy mondatában a tagságot, hogy ha több lenne a szakszervezeti tag, akkor könnyebben lépnének föl, de ugye annak idején a kormány egy ügyes húzással, hát befolyasolni tudta a taglétszámot. Ha jól emlékszem, ez azt jelentette, hogy megszüntette a szakszervezeti tagdíj automatikus fizetésből történő levonását, hanem most azt mondja, hogy a szakszervezet, ha akarja, szedje be a tagdíjat. Magyarul úgy megnehezítette a tagdíj fizetés, hogy sokan eleve kiestek.
Hát a szolgálati törvény lehetővé teszi, és ugye ez vonatkozik a közalkalmazottakra, a kormánytisztviselőkre, csak a munkavállalókra nem, hogy ha a munkáltató hozzájárulásával lehet megállapodást kötni, hogy bérbe le lehessen vonni a tagdíjat. Mi már kísérleteket tettünk, kértünk különböző megyei főkapitányokat, hogy engedélyezze, és hát azt mindig soha nem mondta ki, de fölfele nézett, és azt mondta, hogy nem megy. Tehát gyakorlatilag a belügyminiszteren múlik, hogy engedélyezi-e az ágazatban, hogy a munkáltató megállapodást kössön.
Jogszabály szerint meg lehetne oldani. Igen. Jogosult lenne a munkáltató ezt megtenni, de nem teszi, mert maga a miniszter nem engedélyezi, hogy a rendvédelem területén
ez soha nem fogja bevallani Pintér Sándor, hogy ő nem engedélyezte, vagy nem engedélyezte.
Hát akkor mit csinál, szétteszi a kezét, hogy hát valaki?
Valaki.
Tehát nem ő?
Valaki. Azt mondjam, rábízza a főkapitányokra, rábízza a munkáltatókra.
Akik meg felnéznek,
akik
és azt mondják, hogy nem lehet.
És azt mondják, hogy nem lehet. Ők megtennék, de...
Bájos K&K viszonyok vannak azért itt, ha jól látom. Aha, akkor itt a szakszervezetnek volna miért megint kart csörtetve harcolnia, mert például ezt vissza kéne szerezni, ezt a jogosultságot.
Hát én mindaddig, ameddig büntibe vannak a szakszervezetek a rendvédelem területén, mert ez csak nálunk van,
igen.
Addig ez nem fog megváltozni. Nem fog megváltozni. Ugye a szakszervezeti tagok átmentek föld alatti mozgalomba, azért hozzáteszem, mert olyan retorziók voltak adott esetben vezetőkkel szemben. Ugye föltették a kérdést meghatározott országos hatáskörű szervnél, hogy szakszervezeti tett akarsz, vagy státuszt akarsz. Hát teljesen logikus, hogy azt mondta, hogy státuszt akarsz. Ha tökös legény volt, akkor azt mondta, hogy mind a kettőt. És akkor nem merték ilyen címen elbocsájtani. De a rendvédelem területén, a rendőrség területén is voltak ilyen problémák, ezért tudomásul vették a kollégák, hogy nem mondják el, hogy ők szakszervezeti tagok. És gyakorlatilag, aki nem akarja, hogy leellenőrizzék a bankszámláját, az vagy csekken fizeti, vagy bejön a szakszervezeti irodába, és befizeti a szakszervezeti tagdíjat. Itt tartunk.
Szolidaritást vállalunk a rendvédelmi szakszervezettel. Számtalan hallgatónk, aki szívesen támogatja a rádiót, még csekken sem vállalja, attól tartva, hogy ha utána néznek és kiderül, hogy ő a Klubrádió Egyesületét támogatta, retorzió érheti. Ezt nem mi találtuk ki, konkrétan ezzel megkerestek nem egyszer már bennünket. Szóval akkor ugyanott tartunk, mint önök.
Hát igen.
Hogy az emberek félnek.
Az emberek félnek. És ez a félelem... tovább lép. Tehát már, ha ettől félek, akkor félek mástól.
Hát nyilvánvaló. Sőt, ez a végpontja szerintem.
Igen, és a közérzetemnek ez nagyon rossz a munkája.
De szakszervezetről van szó. Miért nincsenek társszakszervezetek, amelyek szolidárisak? Szakszervezeti szövetségben erősen lehetne fellépni, mert minden egyes ágazat küzdhet de egyes kérdéseket, például ezt sokkal egyszerűbb lenne egy szövetségi.
Hát igen, ez nagyon érdekes kérdés, mert ha több a közigazgatásban, közszolgálatban dolgozó szakszervezetek attól félnek, hogy rájuk is, ha föllépnek, akkor ugyanaz a történet, a hólabda elindul, mint a korhatár előtti nyugdíjnál, hogy másra is vonatkoztatják most. Ezt meg is próbálták 2012-ben, és akkor nagyon nehezen szerezték vissza kollégák azt a lehetőséget, hogy megállapodásokat kössenek az egyéni szakszervezeti tagok a munkáltatóval, hogy vonják a tagdíjat. Tehát itt tartunk, ezért a rendvédelmi dolgozók, ezek háttérben maradtak ebbe a területbe. Szolidaritás szóban megvan, de gyakorlatban nincsen.
Na akkor sakkozok az utolsó 6 percben. Említette nekem még felvételen, illetve stúdión kívül, hogy a rendvédelem területén dolgoznak közmunkások?
Igen.
Hogyan?
Hogyan? Fölveszik őket.
Na jó, de mit csinál?
Hát ki mit? Most én látom önön, hogy csodálkozva néz rám. Van, aki udvart takarít, és van, aki adminisztrál.
Közmunkásként.
Igen. Igen.
Így lehet spórolni a munkabérrel.
Hát így lehet spórolni, igen. És ezért félnek a közalkalmazottak, hogyha fellépnek a munkáltatóval szembe egy per esetén, hogy kiváltják őket közmunkásokkal.
Ennek is lehetne jogszabályi határt szabni. Azért ez már-már rabszolgasors.
Én gyakorlatilag, én azt hiszem, hogy ezt jogszabályban, törvényben lehetne úgy rendezni, hogy közigazgatásba nem igazából kéne irodai munkába a közmunkásokat.
Megkérdeztük nem tudom melyik sajtótájékoztatón, talán Lázár kormány infóján, hogy a kulturális területen, közigazgatás és egyéb területen hogy lehet az, hogy embereket elbocsátanak, és a helyükre az ő munkájukat közmunkással végeztetik el. Azt mondták, hogy ez jogszabályban tiltott. Nem tud róla?
Hát azt tudom, hogy ez tiltott gyakorlatilag, de...
De hogy ezt mégis meg tudják valósítani, mondjuk a rendvédelem területén, akkor itt szabálysértés történik.
Hát,
jogszabálysértés.
Nem igazából nézik.
Vagy nem nézik, nem ellenőrzik. De hát azért vannak önök szakszervezetek, hogy felhívják a figyelmet. Kérem szépen, október 12-ig ezt a munkát egy státuszban lévő ember végzi, október 13-ától pedig ugyanezt a munkát egy közmunkásra bízta.
Na most, ha én bemegyek egy rendőrségre és beszélgetni a kollégákkal, én nem tudom azt, hogy az ő közmunkás.
Jó, de hát csak informálják önöket, hát szakszervezeti igen, vezetőket, hogy ez történik.
Ez odáig rendben van, de most gondolja el, hogy most szerencsétlen fölvették a közmunkást, ez egy másik oldala.
Aki
történet.
Annak örül, hogy ott
aki
van, ezt
annak
akarja
örül,
mondani?
Hogy ott van, igen, mondjuk diplomás, és egy középfokú munkát végez, de legalább végez valamilyen munkát, és kap pénzt, és ugyanakkor bemegyek oda, és azt mondom, hogy akkor most tessék őt elbocsájtani.
Tehát melyik ujjamat harapjam?
Amelyik kezemet nézem, hogy melyik ujjamat harapjam, az hogyan fáj. Tehát ez egy bosszantó dolog. Ha meg lehetne azt oldani, hogy közmunkát csak meghatározott munkára lehessen fölvenni. A takarítás, ezek az ügyek azok elég jók, mert már erre se lehet embert
találni.
Igen, nagyon nehéz például rendőrségen takarításra ember találni. Elég sok közmunkás dolgozik a takarítással is. Persze gondolom, annak valami felügyelet is kell, hogy milyen helységbe, hogyan megy be. Ezt azért nem tudom önnek megmondani, hogy milyen típusú munkát végez, amelyet lehet.
Még egy rövid kérdés, rövid válasz, mert vázlatként említette nekem, hogy egyházi kapcsolatok épültek a rendvédelmen belül. Mire gondolt?
Ugye azt már megszoktuk, hogy kápolnák vannak a rendőrség itt-ott.
Nagyon helyes,
teljesen
nagyon helyes. Hát
ha valakinek problémája van, akkor menjen.
Hívő embernek legyen alkalma azon a területen is, persze.
Területen. De az már furcsa, az újságból értesültünk, hogy Csongrád megyébe egy a rendőrségen nevezték ki a kistelki, azt hiszem a kistelki plebánost a Szeged Csanádi megyés püspök, és ugyanakkor neveztek ki egy városi kapitányt. Tehát a kettőt összevonni, én szerintem nem biztos, hogy a legszerencsésebb dolog, mert mindenütt arról szól a történet, hogy az államot és az egyházat szét kell egymástól ismételten választani. Ezt megtették 1894-ben, de úgy látszik, nem sikerült teljes egészében.
Szimbolikus visszarendeződést vél felfedezni, igen, úgy látom a dolog mögött. Várdos Judit, a belügyi rendvédelmi és közszolgálati dolgozók szakszervezetének főtitkára a vendégem. Volt a vendégem, köszönöm, hogy itt volt, és fellebbentette a fájdalmat bizonyos dolgokról, amiről sajnos ritkán beszélünk, hogy milyen körülmények között és hogyan dolgoznak a alkalmazottak egyes területeken, és mennyire ki vannak szolgáltatva dacára annak, hogy a szakszervezet létezik, még van, bár erősen csorbított jogokkal, ha jól értem, 2012-höz képest. Nem lehet már ezeket, nem kéne már visszaszerezni?
Most fordulunk majd a legközelebbi bétülésen Pintér Sándorhoz, hogy segítsem.
Hát biztosan fog. Sok sikert. Köszönöm szépen. Köszönöm az önök figyelmét, műsorunk végére értünk.